Muresán Péter. A kezdeti listára nem fért fel. Valami miatt hűvösen távol tartotta magát az írásban végződő gondolatoktól. Mintha taszította volna magától a betűket. Annak idején többször meg is bukott azokból a tárgyakból, ahol írni kellett. A színek, fények és hangok világa volt a Muri világa. Úgy gondolta, hogy nem lehet az elmét néhány ólomkeretes szimbólumba zárni, nem lehet szavakat találni mindarra, ami a gondolat nyelvén megszületik. Pedig elégszer mondtuk neki a padon ülve, miközben magoztunk, hogy amit nem lehet leírni, az olyan, mintha nem is létezne. Persze, Murinak volt igaza. Aztán, amikor a listát összeállítottam, ott ólálkodott a fejemben Muri is a többiekkel együtt, egy kicsit visszafogottabban, valahol a második sorban üldögélve a lila gumilabdáján. És ugyanúgy, mint mindig, Muri a cserepadra került. Nagy kerek fej, rajta két barna szemmel, szelíden, mint egy esőt kémlelő borjú, ilyen volt Muri. Olyan állandóan kérdéseket feltevő kis okostojás fajta volt ez a gyerek, és mégis mindig bukdácsolt egyik évből a másikba, küzdött, kínlódott állandóan az élettel. Ha akadt bármilyen más elfoglaltsága, nem szállt be a fociba. Nehezen lehetett meggyőzni a játékra, ezért csak akkor próbálkoztunk, amikor feltétlenül szükségünk volt még valakire. Aztán mindig a munkán járt az esze. Már akkor forgatta a fejében, hogy elmegy építkezésben dolgozni Magyarországra, amikor kibővítettük a műanyag katona gyűjteményünket még néhány indiánnal, amit az ikrektől kaptam. Aztán kimentek a testvérei dolgozni. Az anyja is folyton koslatott. Belevetette magát a török áru bizniszbe. Két hetente ment busszal Isztambulba, és 8 darab több vékás rafia szatyorral érkezett haza. Főként ruhákkal, de volt benne mosópor, húsdaráló, ruhacsipesz vagy éppen horgászbot. Akkor még szabad volt a piac. Nem jöttek az oroszok. A mostani piac helyén akkor még poligon volt. Autóvezetői oktatópálya. De a legfontosabb áru, amit rendszeresen hozott Murinak az anyja, az a török rágó volt. Gyümölcsízű volt mindenik. És a rágó mellett volt egy kis kép a csomagban, harci járművek, vagy autók, vagy rajzfilmfigurák, de mindezek egyáltalán nem érdekeltek minket, hanem a focis rágós papírokat annál nagyobb becsben tartottuk. VB-re, csapatra, történelemre, vagy semmire sem kiélezett gyűjtemény. És párhuzamosan sokféle rágós papír márka keringett a Grund forgalmában. Sok mindent megtanultunk róluk, de legfőképpen törökül ejteni az ország neveket. A gyűjteményeimet a minap kerestem elő, és fantasztikus állapotban találtam meg a pincében. A papír semmit sem sárgult. A festék színei ugyanolyan élénkek, de ami a legmeglepőbb, hogy az egyedi gyümölcs illata a fehér, húsos masszának, amit a focisták körülöleltek, 20 év után is ugyanolyan átható, mintha tegnap hozta volna a Muri anyja törökből. Már több napja ismertük egymást. Voltunk együtt a csorgón vízért, hunyóztunk, rengeteget ültünk a padon és magoztunk, néha valóban úgy éreztem, hogy Muri bizonytalanul mozog a betonlapok közti térben, de azt nem gondoltam volna, hogy vak. Ugyanis Muri barátom alig 2 éves korában megvakult. Ennyi. Nem éppen egyik napról a másikra, de húsvétkor még elvitte az apja a totyogó vörös hajú fiúcskát a rokonságbeli nénikhez locsolni, és amire a pünkösdi Szentlélek leszállt volna a Muresán családra, előbb a franc karika szállt le, és elvitte magával a kis Peti szemevilágát. Nem volt a Grunnak egyetlen olyan sarka sem, amit ne látott volna Muri a lelki szemeivel legalább olyan élesen, mint bármelyikünk. Egyszer egy nyári kora reggelen a padon üldögéltünk, amikor Muri unott arccal nézett a Bánat utca irányába, a semmibe, mondhatnánk, és ennyi dünnyögött a sercenő bajusza alatt. Valaki beszart a lépcsőházba. Akkor meg sem hallottam, de percek múlva hívott anyám, és amikor beléptem a reggeli napsütésben úszó lépcsőházba, a postaládák előtt ott párolgott a kis, de azért szemrevaló meleg kupac, ami félre ismerhetetlenül emberi volt. Csak úgy. Ott volt hagyva. Azóta félek szarni bárhol a szabadban. Nehogy Muri valahonnan rám pillancson lelki szemeivel akkor, amikor a legkiszolgáltatottabb vagyok. Továbbá abban volt rendkívüli Muri, hogy úgy hitt a testi feltámadásban, ahogy abban hinni kell. Egyik pillanatban, csendben, mindenki besétál egy ajtón, leporolja magáról a port, egyesek ruhát cserélnek, lezuhanyzik, aki teheti, helyet foglalnak a kávézóasztalainál, és arcukat gyűrik dohogva, hogy egyre rosszabb az adórendszer, csökken az életszínvonal, hogy itt ebben az országban, hol is, élni nem érdemes, menni kell valamerre, jó messzire, mintha éppen csak abban maradt volna a csevegés, langyosan úszik kifelé a haba kávén, zajlik a készülődés az utolsó ítéletre. Szóval nem is annyira a vallásos nevelés volt a lényeg ebben a kérdésben, sokkal inkább az, hogy szerintem Murit nagyon érdekelte annak a lehetősége, hogy egy napon majd visszatér a látása. De nem voltak jó előérzetei a feltámadással kapcsolatban sem. Minden megy majd ugyanúgy tovább. Tudod, a végtelenségig, mintha semmi sem történt volna, minden megáll, mintha semmi sem akarna történni. Rajzfilmet egyszer néztünk naponta. Rendszerint este 7 körül. Olyankor nem volt meccs. Kivétel nélkül a japán rajzfilmeket emésztettük. De tudod, mi az érdekes? Hogy fogalmunk sem volt arról, hogy az milyen rajzfilm, honnan jött és miért. Biztosan azért, mert olcsó volt. Szóval ilyenek nem jártak a fejünkben. Minthogy az sem érdekelt, hogy a focis rágós papírokon Argentin volt Argentina, és nem volt snasz azért cincin rágót venni, mert a törököknél csinálták. Tömény volt minden, mint a szilva lekvár. Petit pedig soha nem lehetett átverni a rágós papírokkal. Aztán kapcsolatba került az egyházzal. Jöttek a hollandok a templomhoz a segélyekkel. Jó kapcsolatokat ápoltak a reformátusokkal, hozták a segélycsomagokat rendszeresen. Ha kimaradt, gyanakodni kezdtünk. Megmozdult valami. Persze volt némi szabadsági foka az akciónak, a teherautókban ömlesztve voltak a cuccok, aztán a parókián osztották szét. Ügyes kis nejlonzacskóban hozta az angyal mindenkinek, aki szerepelt a karácsonyi műsorban. Egyszer pedig a holland kamion megállt a Grund mellett. Valamelyik felismerte, oda csődültünk az ajtóhoz. De már akkor, mintha úgy, visszakoztam volna. Olyan szarérzés volt. Maradtam volna is, meg nem is. Aztán valami cukorkát kaptunk. Lógó orral visszakullogtunk a padra. A karácsonyi műsort nem lehetett kikerülni. Pedig egy jó bőrlabda milyen jól fogott volna. Karácsonykor Muri volt mindig Heródes. Nem tudom miért, de a mindenkori rendező ezt látta a legmegfelelőbb szerepnek számára. Pedig én úgy gondolom, hogy Jézust sokkal jobban alakította volna. Azóta is rendszeresen látok kamionokat segélyekkel. A bannerek hirdetik, hogy itt pont erről van szó. Rendszerint angliai rendszámú autók. Olyan fényben, mintha szafarira jöttek volna. Kicsit persze olyan is. De még mindig eljut hozzám családi vonalon egy-két műzli, zöld passzúj konzerv, grízgaluska. Ha szerencséje van az embernek, nem jár le a szavatossága, míg a fazékba nem kerül. Persze a hála a ráció árnyékában magáért beszél. Egyszer remélem, személyesen is meg fogom köszönni. Talán hálálni a hollandoknak, meg az angoloknak. Lehet egyszer majd játszani fogunk ellenük. Jó becsületesen megcsattogtatjuk a hálójukat. Erre a kis huncut gondolatra Muri is lázba jött, és mint mindig ilyenkor, aprókat szökelt egy helyben állva, és tapsolt. Micsoda jóság tudott összegyűlni ebbe az emberbe. Egy történet lüktet még elevenen a fejemben Murival kapcsolatban. Amikor megkerestem otthon, egy kopott fotelban üldögélt, üres szeme a legelőtt nézte az ablakon keresztül, ölében egy keresztrejtvény újságot tartott. Az egyik rejtvény félig meg volt oldva. Halkan beszélt, óvatosan, nehogy kárt ejtsen bennem. Meglepett, mennyire elegáns volt úgy egészében. Finoman fogott kezet, elmosolyodott, tudta, hogy ki vagyok. Emlékszel még a rókákra? Így kezdte. És persze, emlékeztem. A rókák invázióját már előre sejtette, hogy az egyik októberi reggelen, amikor a kombinált sárgás füstje napok óta a blokkok között kavargott, Muri, útban az iskola felé, éppen a bár előtt találkozott egy vörös prémes véznalábú állattal. Ott üldögélt a járda szegélyen, rögtön a letakart műanyag székek mellett, lelógatta a lábát az útszéli porba, és egy emberi kézfejet nyalogatott. Szünetben, amikor kiözönlöttünk az iskola udvarára, amely abban az időben nem volt még bekerítve, az egyik szabadrugásnál a labda átszállt a hátsó gödör fölötti bozóton, és berepült az egykori építőtelep rakásban hagyott állványai alá. Azt hiszem, Szőke Ernő állt a kapuban. Neki nem igazán volt ellenfele az osztályban. Ő rohant a labda után, és miközben a bozót széléről őrjöngtünk, hogy most be kell mászni a malteres fémmonstrumok alá, Ernő arcán ugyanazt a félelmet láttam, mint évekkel később annak a munkásunknak az arcán, aki fent a gombatelep fölötti oldalban bemászott a sziklabarlangba, hogy megkeresse a Juhász Rózsika lepedőjét. 10 perc után, amikor még mindig nem bújt elő Ernő, némán fürkésztük a sötétséget. Közben becsengettek, és éreztem, hogy a mai tanítási napnak annyi, mert nem csak a mi teljes osztályunk állt a fejünk fölé nőtt katánkórók mellett, hanem közben más osztályokból is oda csődültek néhányan. Kezdett nyomasztó lenni a csend. Csak a távoli bőrgyár satugépeinek morrogása hallatszott. Újból csengettek, hát ha nem hallottuk volna. Összerezzentem. Csengő égtelen kalapálását még a Fortunánál is lehetett hallani. Mellette Murinak, lehet a hidegtől, kocogni kezdtek a fogai. Olyan szagot fújt az arcunkba a raktárok felől a fagyos szél, mint amilyent az állatkertben az emlősök ólja körül lehet érezni. Ketrecek, szőrcsomók, hideg csontkupac, savanykás bűz. Tudod, érzed a szagot, gyomrodban a vad izgalom, és nem látod az állatot. Összetéveszted egy földcsomóval. Félve keresed, arcod a zsíros ablakhoz ér, itt már nagyon erős a szag. Vártuk, hogy jöjjön elő Ernő, és akkor előbújt egy vézna róka. Leült és ránk nézett. Ernő helyébe egy szelíd arcú gyerek jött az osztályba. Geiner gyerek volt. Jól kijöttünk vele. Ernőről hamar megfeledkeztünk. Szeretnék majd beszélni a munkásokkal, akik akkor tavasszal jöttek az építőtelepi raktár felszámolására. Azon a télen nem volt szabad ködben kimenni, és ha rókát láttunk, értesíteni kellett rögtön a blokkfelelőst. Este kilopóztunk, és előkészítettük a csicsonkát másnapra. Kihortunk egy csomó vizet. Kószáltak a rókák. Berohantunk a lépcsőházba, a plexilemezek között figyeltük, ahogy kotorásznak a szemétben. A sintérek egy fehér imézével jöttek. Aztán a kutyákat is kezdték elhordani. Csak néhány maradt meg, például Fuxi. Ezért Zsiku be kellett verje az egyik sintér fejét. Visszaadták Fuxit, de nem nőtt vissza a nyakára a szőr. Talán élete végéig hordozta magán azoknak az időknek a nyomait. A grund lenyomatát nem sikerült lemosni senkinek. Amikor mondtam neki, hogy miről lenne szó a csapattal, Muri szégyenlősen lehajtotta a fejét. Világosan látta mindig, hogy mire képes ő. Én úgy gondolom, hogy ma sem könnyű elgurítani mellettem a pöttyöst. Megöleltem és megveregettem a vállát. Peti! Még az idő sem tudott kicselezni, bazd meg! Röhögtünk.